Köszöntelek benneteket, és azt szeretném kérni, így az elején, mielőtt az igehirdetésre sor kerül, hogy legtöbbször úgy van, hogy majdnem mindenkivel tudunk köszönni az alkalom elején. Hát ez most valahogy nekem nem így sikerült. Hadd tegyem meg azt, hogy néhányokhoz oda megyek, és köszöntöm. És légy szíves, titeket is kérlek arra, ha van olyan a teremben, akivel valamiért még kimaradt ez, menjél oda, fogjál kezet vele, üdvözöld, és légy szíves, ezt tedd hozzá. Légy szíves, ezt tedd hozzá. Jó, hogy itt vagy. Kérlek szépen. Jó. Ez tényleg igaz, jó, hogy itt vagytok. Máskor is. Még egyszer? Jó. Jó. Hát tele lett a szívem a héten azzal az igével, meg a, hogy mondjam, amit közben Isten bennem végzett, hogy nem tudom, mint a szivacsból valószínű ki fog csordulni. Ha nem lesz mindig minden szép rendbe szedve, akkor kérlek már most bocsássátok meg nekem, jó? A lábmosás történetét fogom felolvasni. Minden bizonnyal sokan ismeritek, az János evangéliumának a 13. fejezetében van. Beszélni talán könnyű róla, de hogy abból a nagyszerűségből és csodálatos alázatból és tisztaságból, ami ott megtörtént, hogy valami visszajöjjön, azt én erősen kétlem. Mégis megpróbálok ideállni. Arra kérlek benneteket most. Nem így szoktuk csinálni, ahhoz igen, hogy felállunk Isten igéje iránti tiszteletből, tehát ezt fogom most is kérni. De hogy most ne olvassátok, hanem csukjátok be a szemeteket, próbáljátok magatokat egy kicsit oda beleképzelni a felházba, ott, ahol vagyunk. Ez a nagy csütörtökön van, Krisztus elfogatása előtt egy pár órával. Még csak egy pár órával, még egy 24 órával se a halála előtt. 3 nappal azelőtt, a csoda előtt, hogy ő kijött a sírból, nem tarthatta fogva a halál, még a római birodalom a legnagyobb tekintélyével se tudta előkeríteni a holttestet valahonnan, mert hogy nem volt már többé halott. És ez a Krisztus, aki az Istentől jött, és aztán majd 40-50 nap múlva, 40 nap múlva visszament az atyához, ő most ebben a helyzetben, ezen a ponton milyen mélyre hajol. Szóval én majd arra kérlek benneteket, hogy amikor felolvasom a történetet, csukjátok be a szemeteket, és próbáljátok elképzelni. Előre ment néhány tanítvány, megszervezték a vacsorát, elkészítették. Mindenki bement az ajtón, ott volt valószínűleg az ajtó mellett egy lavór, meg egy törülköző, de valahogy mindenki elment mellette. Aztán asztalhoz telepettek, összesen 13 férfi. Nem volt szolga, nem volt cseléd, nem volt, aki odajöjjön, amikor hát leültünk, de valahogy a só kimaradt. Ismeritek ezt a helyzetet? Ülünk az ebédnél, és hiányzik a só. Valaki legyen szíves, hozza már ide a sót. Néhány mosolyból látom, hogy nem csak az én tapasztalatom ez. Tehát ott ülünk ebben a felházban, 12-13 férfi. Tehát én arra kérlek benneteket, hogy álljatok fel, legyetek szívesek. És akkor én egyszerűen felolvasom ezt a történetet. Úgy, ahogy az újfordítású Bibliában van. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Jól lehet, szerette az övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Judás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és hogy az Istenhez megy, felkelt a vacsorától. Letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Uram Jézus, annyira gyönyörűséges a te lényed. És tudom, hogy te ma is így vagy itt. Hogy elébe jössz a tiedeknek, és azt teszed velünk, azt adod nekünk, amire leginkább szükségünk van ahhoz, hogy közelebb jussunk a mennyei tökéletességhez. Uram, én teljes bizalommal vagyok itt, tudva azt, mert te megígérted, hogy itt vagy, kérlek, add nekünk most kinek azt, amire leginkább szüksége van. Amen. Amen. Köszönöm, kérlek, foglaljatok helyet. Az egész szituációnak a megértéséhez egy kicsit a kortörténetbe el kell menni oda. Azokban az években, amikor az Úr Jézus a két lábán itt járt a földön. Tudjátok, minden bizonnyal jó, de azért elmondom, hogy akkor egy hétköznapi gyakorlat volt, egy természetes szokás, mivel poros utakon, nyitott saruban gyakran mezitláb jártak az emberek, hogy amikor valaki beérkezett egy házba, akkor a házigazda, de ha már egy kicsit módosabb volt, akkor a szolgája a vendégeknek megmosta a lábát. Ez egy olyan hétköznapi egyszerű gyakorlat volt, mint ahogy mi most bejövünk, és mondjuk lábat törlünk az ajtóban. Vagy ha valakihez bemegyünk, és úgy látjuk, és nem erőltetik, hogy hagyjuk fenn a cipőt, még le is vetjük. Ma egy kicsit másképp élünk, a lábmosás az annyira privát dolog, annyira személyes, annyira egyéni maga a fizikai gyakorlat. De az ott egy természetes dolog volt. A vendégszeretetnek az egyszerű kifejezése. Amitől ez itt nem egy hétköznapi dolog, hogy kivégzi el. Az Úr Jézus, aki valóban az Istentől jött, az Istenhez megy, övé minden hatalom, teljes tekintély, és aki szerette az övéit mindvégig, az utolsóig, nem csak az utolsó pillanatig, hanem a legvégső élethelyzetig is. Ő, aki most a szolgai munkát végzi. De nem embereknek a szolgája. Nem, az Úr Jézus Krisztus nem az egyháznak vagy a gyülekezetnek a szolgája. Nem a te szolgád vagy az enyém. Nem a törvényé. Hanem az Atya Istennek az igazi, tökéletes szolgája. És bemutatja, hogy az Atya házában, ahol ő a szolga, hogy fogadják be az odaérkezőt. És ő tényleg ilyen. Elébe megy az övéinek. És azt adja, amire leginkább szükség van. Az Úr Jézus 12 éves volt, amikor egyszer azt mondta a szüleinek, hogy nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem. Az ő dolgaival kell foglalatoskodnom. Az az én fő dolgom. Tinédzserként meghirdette ezt a programot, ezt tette egész élete során, és ezt tette itt most is. Egy olyan szeretettel, egy olyan kibeszélhetetlen szeretettel, amire igaz az 1 Korintus 13-ból nem keresi a maga hasznát. Én nem tudom, én sokszor észreveszem, ha valami jót teszek is, csak jön egy kis ötlő gondolat, mi jó lesz ebből majd nekem. Hogy lehet, hogy itt járt valaki ezen a sáros földön, aki tiszta, ingyen, szeretetből semmit se várt viszonzásképpen? A vérfolyásos asszonyt meggyógyította, ugye? Micsoda vagyont kaphatott volna a családjától? Nem keresi a maga hasznát. Jairus leányát feltámasztotta a halálból. Nem tudom, megpróbáltak-e neki adni valamit érte. De semmit, mert nem keresi a maga... Volt valaki, akiben ilyen önzetlen szeretet volt. Kik azok, akik körülötte ülnek? Csak néhányat említenék. Például ott ül Máté, akinek mi volt a hivatása? Vámszedő. Hogy éreztek iránta a zsidó honfitársai abban az időben? Nagyon valószínű, hogy utálták, mert egy leuraló hatalmat kiszolgált. Lehet, hogy még a saját zsebébe is, mint Zákeus, nem tudom. Lehet, hogy itt az utolsó vacsoránál, a mellette levő helyen az asztalnál úgy mondják, Simon a zélóta. Tudjátok, kik voltak a zélóták? Tessék? Igen, egy fanatikusan nacionalista politikai csapat, nevezzük most mai szavakkal így, akik nem riadtak vissza a gyilkosságtól sem, és utálták a rómaiakat. A vámszedő, meg az élóta egymás mellett. Hát, ilyet is csak az ő közelében, ugye? Hol még máshol? Később azt olvassuk róluk, hogy egy szívvel, egy lélekkel voltak együtt. A vámszedő, meg az élóta. Látszólag kibékíthetetlen ellentét. Olvasok olyanokról, amikor zsidó emberek és palesztinok megbékélnek Krisztus közelében igazi mély bűnbocsánattal, testvéri szeretettel, és együtt azt tudják csak ennek a csodálatos Jézusnak a közelében. Kik vannak még ott? Ott van például Péter, aki egyszer azt mondta, hogy ezek itt, ha mind elhagynak is, én nem. Biztos nem ilyen csúnya kifejezéssel csinálta, mint én. Most. Ismerjük, szeretjük őt. Nagyszerű ember. De voltak nem túl szép pillanatai is. Jakab meg János is ott van, aki az édesanyukával érkezett. És mit kértek? Pozíciót. Majd ott a mennyben. Melletted, Uram, jobbról meg balról. Még az anyai szív még ebben segítette is őket. Többiek is hallották. És ott ül még valaki, akinek mondjuk ott lapul 30 ezüst pénz a zsebében. Tudjátok, kit mondok, ugye? Júdást. Júdásról azt olvassuk itt, hogy a vacsora közben az ördög már belesugalta a szívébe, hogy árulja el őt. És ez a... nincs emberi szó rá. Hát milyen ez a Jézus? térdel az árulójának a lába előtt, és mossa az övét is. Ott van 12 férfi az egy középső körül, és ő elkezdi mosni a lábakat. Lehet, hogy ott ültem volna, akkor eszembe jutott volna, hogy az ajtóban bementem, és láttam én azt a mosdótálat, láttam én a törülközőt is, de hát én mégiscsak mondjuk apostol vagyok, vagy nem tudom, kiválasztott férfi, beavatott vagyok. Lehet, hogy a másik 2-3, aki előre ment a termet berendezni, meg elkészíteni, ők azt mondták, mi már eleget fáradtunk. Ezek találgatások, de annyira engem érint, nem tudom ti, hogy vagytok vele. És valahogy odáig jutottak, hogy senki sem csinálta meg. Én el tudom képzelni, hogy az Úr Jézus felállt, és nem szólt egy szót sem. Hogy lehet ezt ilyen gyönyörűen csinálni? Egy egyszerű hétköznapi cselekedetet. Hogy el tudom képzelni, hogy mindenki döbbenten nézi, hogy leveszi a felső ruháját. Neki ez nem volt ciki levetkőzni. A kereszten meddig vetkőzött? Mi már semmi sem maradt a vége, még a bőrét is lehúzták róla. Egészen odáig, mert szerette az övéit mindvégig. Levette a felső ruháját, és akkor most kérdezhetnénk, hát milyen Isten tisztelet ez? Milyen bibliaóra ez? Milyen ige hirdetés vagy házi csoport ez? Milyen alkalom ez? Hol itt a liturgia? Itt a valóság jelent meg. Az a mély, velőig hatoló valóság, ami mindegyikünknek igaz. Ebben a világban járva bepiszkolódunk. És akkor el tudom képzelni, döbbenten nézik, ő tölti meg, ő köti fel ide a törülközőt, nem úgy lengeti valahogy oldalt, hanem úgy egész közel van a testéhez. Emlékszem, mikor egyszer egy házi csoporton erről beszélgettünk, egy kedves testvérnő azt mondta, hát ha oda kötötte magához, és azzal törölte meg a másikak lábát, hát akkor ő is piszkos lett. Így van, ugye? És elindul. Én szerintem néma csönd volt. Legfeljebb feszengve nézték, hogy vajon itt mi történik. És ebben a néma csöndben megy. Szerintetek mi volt az arcán, amikor az elsőhöz odament és kezdte mosni a lábát? Mosoly. Én egész biztos vagyok benne. Olyan kedves, szelíd, tiszta, szeretetteljes mosoly, amilyen nekem nincs. De neki van. Neki van. Bonhoefferről olvastam, aki a Ceausescu időben Romániában egy áldott életű lelkipásztor volt, nagyon sokat szenvedett, hosszú évekig börtönben volt. És egyszer egy tisztel beszélgetve, a rongyaiban, meg lesoványodva, meg nyomorúságos állapotban, arról beszélt neki, hogy rám mosolyog Jézus, amikor a börtöncellában találkozom vele. És azt kérdezte tőle, hogy hogy mosolyog rád. És a beszámoló szerint teljesen megváltozott az a nyomorúságos, megsebzett arc, és valami olyan mosoly jelent meg rajta. Azt mondta ő, aki egy evangélikus lelkész, már elment az Úrhoz, hogy néha éjszakánként a nyomorban, a bezárt cellában egyedül, a sok fájdalom között éhesen, meg elkeseredve, de úgy betöltött az Isten, a Krisztusnak a jelenléte, meg az öröme, hogy nem tudtam, hogy kifejezni csak akkor, ha táncolni kezdtem. Örömöm, én nem táncolós vagyok. Valószínű ő se volt egyébként az. Hogy tudja Krisztus mosni az emberek lábát? Na most megy, néma csönd, csak a vízcsobogása valószínű, meg a feszengve nézegetünk egymásra, és szerintem mindegyikünk azt gondolta volna, amit Péter, nem? Te, az én lábamat, te! Hát ez olyan érthetetlen. Volt még egy hivatlan vendég ezen az alkalmon. Senki se hívta, senki se kérte, hogy ott legyen, de ott volt. Ott volt az ördög is. Sugdosott, kísértett, befolyást gyakorolt. Ahogy akkor voltak szellemi erők, akik utálták az Isten fiát, most is vannak ilyen szellemi erők. Csak úgy eszembe jutott, hogy beletartozott még a jelenlévők közé. Mi lehet az, ami valakit ilyen helyzetben visszatart attól, vagy elvisz odáig, mint Péter őszintességében? Szerintem mindnyájuk nevében szólt, nem egyszer volt ilyen. Te mosod meg az én lábamat. Nem, azt nem. Az enyémet soha. A világ urának ezt mondja, hogy az én lábamat soha nem fogod megmosni. Olyan méltatlan érzés, hogy ki vagyok, hogy nekem ő megmossa? Vagy talán egyfajta büszkeség, hogy nehéz elfogadnom a másiktól. Én szívesen szolgálok, szívesen segítek, szívesen teszek meg dolgokat, talán egész egyszerűeket, vagy alantasakat, amihez másnak nem nagyon fűlik a foga. De nekem nehezen fogadom el a segítséget. Vagy eszébe jutott, hogy igen. Elmentem az ajtóban a lavor mellett. Inkább nekem kellett volna csinálni. Nem tudom, mi volt. Nekünk is sok minden lehet a szívünkben, de azt mondja az Úr Jézus, olyan egyszerűen mondja neki, Péter, ha nem moshatlak meg, akkor nincs között hozzám. Hú! Ez nagyon erős, nem? Ez nagyon erős. Akkor valamit, abból a mély közösségből, amit átélhetnél velem, abból nagyon kimaradsz. Légy bizalommal. Engedd, hogy Istennek az a csodálatos szolgája mossa a lábadat, akiről ezt olvashatjuk az írásban. Ez az én szolgám, mondja Isten, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nápszálat nem törje ezt össze. A füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szer az a földön. Tanítására várnak a szigetek. Nem lármáz, nem hallatja a szavát. Olyan mélységes belső csend van benne. Talán átélted, amikor az Úr hallgatott téged, hogy milyen csendben tud hallgatni. Mi nehezen tesszük ezt meg, mert néha, amikor hallgatom a másikat, akkor ott tolonganak a gondolatok, hogy ez egy okosság, ezt milyen jó lenne elmondani neki, mert az majd biztos segít. De az Úr szolgájában olyan mélységes csend van, olyan belső csend, amivel meghallja, mi van a másikban. Egyszer egy lelki gondozót, akit Isten nagyon megáldott, megkérdezték, hogy mi a titka a szolgálatának. És azt mondja, hogy én leülök, és meghallgatom az embereket. És ha úgy tudom hallgatni, hogy közben az Úr hallgatja bennem őket, talán értjük, talán nem, azt hiszem én se 100%-ig, tehát ha úgy tudom hallgatni, hogy közben Isten hallgatja őket, akkor néha csak úgy menet közben Isten jelenlétében megoldódnak a dolgok. Mondanom sem kell semmit. De ha úgy hallgatom, hogy közben azon jár a fejem, hogy mit kellene mondani neki, mi lenne jó erre a helyzetre, akkor nem hallom meg, ami benne van, vagy amit Isten mond. Krisztusban mélységes csend van. Nem zavarják a saját vágyak. Persze mondhatjuk neki, könnyű. Én nem mondanám, hogy könnyű. Főleg az utolsó este. Aztán azt mondja, hogy a megrepett nádat nem töri össze. Nekünk, ha megnepet nápszál, akkor már nem sok a tél, puf, eltörjük, eldobjuk. Vagy a füstölgő mécsest, ami vagy még csak pislákol és füstöl, vagy már csak pislákol és füstöl, mert az élete beszennyeződött, leterhelődött. Nincs már benne az a világosság, nincs benne az a lelkesedés, az az élet, nincs benne az a tűz, nincs az az isteni élet. És Krisztus nem oltja ki. Ha így érzed magad, hogy éppen mostanában megrepett nápszál vagyok csak éppen. Annyi nyomorúságon kellett átmennem, hogy alig látok ki. Vagy azt mondod, hogy pislog az életed lángja, a hited belső ereje. Ő nem oltja ki, nem töri össze. Volt olyan, hogy a bírónak adtak egy nápszálat a kezébe, amikor ítélethozatal volt. És ha úgy döntött, akkor recs. Krisztusnak teljes joga van ítéletet mondani az életünk fölött. De ehelyett jön és azt adja, amire a legnagyobb szükségünk van. Hogy közelebb menjünk hozzá. Uram, ne csak a lábamat, szerintem ugyanezt csináltam volna én is, hanem a kezemet, sőt a fejemet is, amikor értem, hogy ennek mi a fontossága. Mire az Úr Jézus egyszerűen mondja, ez így szokott lenni, elmentek egy ünnepi vacsorára, úgy ment oda mindenki, hogy megfürdött. Most is így megyünk. Ha én elmegyek valakihez látogatóba, nem csak úgy beesek munka után, néha egyébként az sokkal jobb, de amikor úgy megyek, készülök valahova, akkor úgy próbálom, hogy legalább egyszer belenézek a tükörbe is. Most ti látjátok, mit lehetett látni? Héten jött hozzám valaki, és vártam is egyébként, de előtte belenéztem a tükörbe. Megijedtem a látványtól, és gondoltam, gyorsan rendet csinálok. Így aztán, mire bejött az ajtón, én még mindig a rendcsinálással voltam elfoglalva. Ne csak a lábamat, a kezemet, sőt a fejemet is. Tehát ha eljöttek, akkor addig, amíg eljöttek, az úton beporosodott a lábuk. Lehet, hogy olyan a lábad, amin talán bőrkeményedés van. Repedezett imittam ott. A körömbe van törve. Lehet, hogy az ujjak közé, főleg a mezitláb járáskor piszok, kosz, esetleg még sár is tapad. És kell a mosás. Ha egyszer megmosattál, akkor tiszta vagy. Azt mondja az Úr Jézus, ha átélted a bűnbocsánatnak az igazi mélységes valóságát Krisztus kereszthalálában, akkor te tiszta vagy. Akkor csak arra van szükséged, hogy a lábadat megmossák. Nem kell újra és újra visszamenni a legelejére. Ha egyszer átadtad az életedet, és átélted a bűnbocsánatnak az életváltoztató erejét, amikor bejött a Szentlélek, és egy új embert kezdett benned, nem kell megint ugyanoda visszamenni. Visszaemlékezni nagyon jó. De nem kell visszamenni. De ahogy járunk, a hétköznapi élet során beszennyeződik a lábunk. Erre a megmosatásra nagy szükségünk van. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Ott mondta a 12-nek, és hiszen most itt, ma, ebben a teremben is azt mondja, ti is tiszták vagytok, de nem mind. Hadd kérdezzem, te tiszta vagy? Átélted a bűnbocsánatot? A kereszt Krisztusánál? Átélted, hogy a feltámadott életéből részesített téged? Mindnyájan tiszták vagytok, de nem mind. Hadd mondjam ezen a ponton, az ő szeretete olyan, mint az 1 Korintus 13-ban le van írva, nem keresi a maga hasznát. Egy kisfiúnak a történetét elmondanám. Nemrég olvastam, és annyira idevág szeretném mondani. Egy fiúcska volt, egész fiatalon átadta Krisztusnak az életét, a szülei a katonaságnál dolgoztak, aztán mind a ketten meghaltak, és fiatal tinédzser korában ott maradt a katonaság közelében, ott nevelkedett. Ő olyan volt állítólag, ezt írják róla, hogy amiután Krisztusnak adta az életét, egészen ragyogó szemével volt. Úgyis, hogy hívták, hogy a ragyogó szemű. Vilmos volt a neve, ha jól emlékszem arra, amit olvastam. Vilmos imádkozó ember volt, már gyerekkorában is, de nem azért szokott állítólag imádkozni, hogy erre meg arra van szüksége, hanem Uram, mesd meg valahogy ezeket a katonákat. Tegyél valamit velük, hogy nehogy elvesszenek. Nem kereste a maga hasznát. Aztán, hát elég gyenge gyermek volt, úgyhogy sokszor gúnyolták, olyanok a katonák, amilyenek. Egyszer egy nyári táborra azt mondja a százados, hogy az őrmesterrel beszélget, vagy nem kellene elvinni magunkkal, annyira gyenge legény, és a mostani csapat nagyon durva. Azt mondja neki az őrmester, vigyük inkább magunkkal, mert ha nem jön, akkor állandóan ezt fogja hallgatni, hogy te milyen gyenge gyerek vagy, még oda se vittünk a nyári táborba se magunkkal. Hát jó, elvitték. Tényleg durva csapat volt, úgyhogy mindig csináltak valami huncutságot, valami rosszaságot. Egy alkalommal azt mondta a parancsnok, a százados így számolt be róla, hogy ha még valami történik, ilyen ronda fegyelmezetlenség, akkor aki elkövette, azt megkorbácsoltatjuk. Biztos már halljátok a hasonlóságot, ez egy valós történet, egy másik. Aztán néhány nap múlva az történt, hogy reggel, mikor felkeltek, akkor az összes ilyen lőtáblás rész össze volt döntve, nem lehetett lőgyakorlatot tartani. Összehívta a százados embereket, és akkor mondta, hogy hát most utána járunk a dolognak. Minden jel arra mutatott, hogy abból a barakból történt az akció, amelyikben a mi kis Vilmosunk is lakott. Kiáll és mondja, hogy akkor most kell vállalni, és korbácsolás lesz. Nem, csend van, nem áll ki senki. Fiúk, hát valaki legalább legyen ember, és vállalja fel, amit csinált. Különben megkorbácsoltatlak mind benneteket. Biztos hallatszik a történetben, mi következik. Vilmoska, a kis gyenge legény kilépett előre. Azt mondja neki a százados, te ezt nem csinálhattad, tehez gyenge vagy. De azt mondta parancsnok úr, ha valaki magára vállalja, akkor a többi elmehet. Ez igaz. Azt mondja, nem tudtam mit csinálni, a legrosszabb pillanat volt az életemben, az egyik legrosszabb. Rá kellett az ítéletet mérni. Azzal büntettem, mondja a századot, hogy ott kellett állni és végignézni a többieknek, mi történik. Amikor levetette az ingét, akkor derült csak ki igazán, milyen gyenge gyerek. Az első suhintásra már leesett a földre, és egy kis gyenge sikoly hagyta el a száját. És ahogy folyt, egyszer csak nem bírta valaki. A gonosz Jim, így hívták. Előugrott és kiabálta, hogy hagyják abba, mert én voltam. Hagyják abba, mert én voltam. Mire leállította a százados, és azt mondja a kis srác a földről, parancsnok úr, a Jimmyt el kell engedni, mert én már átvállaltam. Nem volt mit tenni. Jim megúszta az ügyet. Ő szabadon elmehetett, ahogy a százados ígérte neki. Viszont a kisfiú nagyon rosszul lett, úgyhogy őt bevitték a kórházba. Mondja a százados, mentem befelé, találkozom az orvossal, kérdezem, mi van a gyermekkel. Azt mondja, hogy a gyermek nagyon rossz állapotban van, különben is gyenge volt ez a korbácsolás, már az utolsó volt. Erős tüdővérzése van, nem fogunk tudni segíteni rajta, rövidesen meg fog halni. Meséli tovább az orvos. Meghatottan léptem be a szobába, a kórterembe, ahol a fiú volt. Nem tudtam tovább menni, valójában az ajtóban megálltam. Hogy annak a fiúnak, hogy ragyognak a szemei? És mellette térdelt egy másik, a gonosz Jim. Azt kérdezi tőle, hogy tudtad megtenni, ha nem is te voltál? Hogy vállaltad át helyettem? Mire azt mondja neki, Vilmos, én nagyon sokszor beszéltem neked Jézusról. Arról a Jézusról, akit meg nem csak megkorbácsoltak, hanem a véres hátára felvette a keresztet. Felvitte a Golgotára, oda is szegezték. Mert annyira szeret téged. Én sokszor beszéltem róla, de nem értettétek. Jim, te most érted? És az a Jim zokogva mondja, igen, most már értem. Hadd kérdezzelek, aki itt ülsz, és talán még nem vagy megmosva. Érted? Érted? Most érted? Az a Jézus ilyen mélyre ment, érted? És ott a kereszten azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Minden egyes vétkedért, amit életedben elkövettél, ő a szent, a tökéletes és a tiszta, átvállalta a büntetést. Most már érted? Vagy keményebb a szíved, mint gonosz Jimmy? Három nap múlva volt Vilmosnak a temetése. Fönnállt a század a temetésen, mindenki sírt, és ráírták a kis keresztre, amit a sírjára tettek, hogy értünk halt meg. És mindenki gondolt a nagy keresztre, ott a Golgotán. Kérlek, ha most érted, akkor menj oda hozzá, és mondjad neki, köszönöm Jézus. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett közéjük. Ugyanazokat a szavakat használja, mint a János evangélium a 10. részében, a leteszem az életemet, hogy ismét felvegyem az életemet, amikor a jó pásztorról beszél önmagáról. A 10. fejezet csak 3-mal van korábban, a Szentlélek vezérelte ugyanazt az János apostolt. Amik azt mondják a János írásairól, hogy azok jóval később irottak meg, mint a többi. Valahol utána is olvastam. Én ennyire nem vagyok okos, hogy ilyet tudjak. Azt mondják róla, hogy akkor iratottak le ezek, amikor már az első keresztényeknek kezdett a szívében meggyengülni. Az Isten iránti lelkesedés, a hit, a tűz, már nem úgy mentek a dolgok, ahogy régen. Hát mit csinál ilyenkor az Isten? Kijelenti az ő fiát. Újra kijelenti az ő fiát. János evangéliumán keresztül, vagy a leveleink keresztül, aki ismeri, tudja, mit mondok. Újra kijelenti az ő fiát. És Krisztus közelében, az ő valóságos közelében meglátjuk önmagunkat. Nem kell neki bűnbánati prédikációt tartani, mint például bemerítő vagy keresztelő Jánosnak. Ő nem beszélt annyit a bűnről. Ő megjelent, és a közelében mindenki tudta. Mindenki érezte. Ez egy különös kincse egy gyülekezetnek. Ahol ő megjelenik, ott érzékeljük, ott tudjuk. Letette, felvette. És aztán elmagyarázta nekik. Én itt csak beszélek. De mennyivel csodálatosabb volt, ahogy ő ezt megcsinálta, ugye? Egy életre a szívbe íródott valószínű. Senki más nem írta le az evangélisták közül. Az evangéliumot író apostolok közül egyedül János. Lehet, hogy öregkorában eszébe jutott, elmentem a lavor meg a kendő mellett én is. És hogy lehet, hogy ő. Azt kérdezi tőlük, értitek, mit tettem veletek? Én sokszor így vagyok vele, hogy azt tudom mondani, Uram, nem is értem. Milyen jó, hogy aztán tudja mondani, mint Péternek, hogy lehet, hogy most nem érted, de majd meg fogod érteni. Itt most megmagyarázza, elmondja nekik, értitek, amit veletek tettem. Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és nagyon jó mondjátok, mert tényleg Mester vagyok, az a tanító, de ennél sokkal több az Uram, Kürjosz. Ugyanaz a Kürjosz, akit az Ószövetséget, mikor zsidó nyelvről lefordították az akkori világnyelvre, a görögre, akkor a Kürjosz szót használták benne. Judit, én tudom, hova mész. Az Isten áldja meg a kezedet, én tudom, hogy lábat mosni mész. Tudjátok, hova megy? Tudjátok? Misa bácsihoz megy, igen. Misa bácsi az, aki agyvérzést kapott, és az egyik fele lebénult, és most bent van a kórházban. Ő kapott engedélyt látogatni, most zárva a kórház. És minden nap megy, és megeteti, és dörzsöli, és mozgatja, és beszél neki róla, hogy jön majd a lányod, meg tudod, meg Laci testvér hazajött. Gyönyörű, értitek? Gyönyörű. Csak hallgassátok egyszer, amikor mondja. Ha halljátok közöttel, mit mond. Nagyon sokszor így van. Ezek a hétköznapi dolgok, a lavór, a törülköző, a sarú, ezek úgy megmutatják, hogy milyen fából vagyunk. Akkor derül ki igazán. És neked mosta már az Úr Jézus a lábadat? Akkor mondja, most te is a másikét. Most te is a másikét. Szóval, Mester és Uram, valóban az vagyok. Az Ószövetség örökké való Istenét nem tudták a JHVH-t, hogy lefordítani Kyriosznak. Jól mondom, Laci? Kyriosznak fordították. Az Úr. Itt nem úgy Uram, mint hogy Berta Úr, vagy nem tudom, a főnök úr, vagy a miniszterelnök úr, hanem aki minden hatalom, aki minden tekintély, aki a teljes világegyetem az ő kezében van. És így. Így. Nem a hatalmassága ellenére, hanem a hatalmasságával kuporodott le, hajolt le és térdelt le. Ez neked meg nekem nagyon világosan és egyszerűen szól. Ha én ezt megtettem, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Nem opció szerintem, ugye? Nekem ez abszolút úgy hangzik, mint egy világos, egyértelmű utasítás. Ha én megmostam, akkor add tovább. Hogy tovább mehessen az a kincs. Hogy tovább mehessen az az alázat, az a szeretet, az a tisztaság, ahogy ő ezt megtette. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Amikor azt mondja, hogy meg kell tennetek, egy olyan szót használott, utána olvasva, hogy tartoztok ezzel. Ismeritek ugye a János 3.16-ot? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És az egy János 3.16, azt is tudjátok a legtöbben, az meg úgy hangzik, hogy abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. Lehet a gyülekezetnél szebb hely a világon, ahova olyan emberek jönnek, akiknek ez nem csak a fejében van benne, hanem az életében, a szívében. Én tartozom azzal, hogy szeressem a testvéremet. Isten igazi szolgáira ez jellemző, hogy tudják, hogy mérhetetlenül adósok az Istennek. Elmondhatatlanul. Akkora adósságot engedett el, amit nincs hogy visszatörleszteni. Amikor Péter lábát mossa kicsit később a tengerparton, a feltámadt Krisztus, szeretsz engem, emlékeztek? Mit mond? Akkor figyeld, akkor törődj a báránykákkal, akkor foglalkozz a juhokkal, etesd, gondozd őket. Ha tőlem megkaptad ezt, akkor adj tovább. Ha engem szeretsz, ezzel mutasd meg. De ez a mérce, ami itt van, ez nekem messze túlhalad mindent. Amint én tettem, ti is úgy. Ahogy ő, úgy mi is. Nem csak magát a cselekedetet, hanem a módját, a mikéntjét. Itt számomra kiderül, hogy ez sehogy sem egy emberi módon, emberi erővel, jó indulattal, emberi szeretettel nem. Csak akkor, hogyha az Isten fia testé lehet benned és bennem, amikor ezt meg tudja tenni bennünk. Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött, nem nagyobb annál, aki elküldte. Ez így van. Krisztus szolgái ültök itt velem szemben jó néhányan. Ismerlek benneteket, tudom. Én is úgy állok itt, mint akire azt mondta, hogy szolgám vagy. És ez nekem akkora megbecsülő rang. kitüntetés. Amikor ő azt mondja, hogy a szolgám vagy. Azt mondja, nem vagy nagyobb, mint én. A szolga nem nagyobb az uránál. Mondja az Úr Jézus, akkor én most neked, a szolgámnak mondom. Úgy, mint az Isten szolgája, mármint Krisztus az Isten szolgája, mondom neked, meg kell mosnod a tanítványtársaid lábát. Sok mindent tudunk erről. Valószínű, még többet, meg gazdagabbat is tudtak itt néhányan, mint amit én eddig most itt elmondtam. De az Úr Jézus egy olyan világos képletet állít a végén, amit nehéz félreérteni. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Tudod, plusz cselekszed, abból lesz a boldogság. Hogy nektek látható legyen, fordítva kellett volna csinálnom, ugye? Tudod, plusz cselekszed, akkor boldog leszel. Nem elég tudnunk. Sokszor úgy van, ha valamiről igen-igen sokat tudunk, de nem csináljuk, az megemészt belülről, az inkább felülről, inkább depresszív irányba visz. Valaki egyszer így fogalmazott, bocsássátok meg, az impresszív tudás expresszív kifejezés nélkül depresszív irányba visz. Szép volt megjegyezni tőlem, nem? Nem értem, de tudom, hogy így van. Amikor nő az ismeretem, de nem alkalmazom, akkor tényleg. Hadd kérdezzem, boldog vagy? Nekem úgy tetszett, egyszer egy másik házi csoporton ültünk, a boldog mondások voltak soron, és már egy jó órája beszélgettünk, vagy már talán több is. Egyszer csak odafordul, nem én vezettem az alkalmat, egyszer csak odafordul mellettem a mellettem ül, és azt mondja, Laci, te boldog vagy, ugye? Mondom, én az vagyok, igen. Nem úgy, hogy a boldogság érzete tölt el, hanem amikor átéled, hogy az élő Istennel van valami olyan közösséged. Meg lehet csinálni a lábmosás cselekedeteit. Igazi belső közösség nélkül is az Istennel. És azok is nagyon szépek tudnak lenni. De akkor az egy, lehet, hogy egy kicsit olyan, mint a művirág, meg a műmárvány. Nem tudom, én amikor közelebb megyek, és egy darabig azt hiszem, hogy az igazi virág, és mikor meglátom engem, annyira bosszant, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Bár csodálom, hogy ilyen szépeket tudnak csinálni, és lehet, hogy kicsit távol maradtam volna. De akkor lesz élő és valódi, hogyha az élet forrásával kapcsolatban vagyunk. Nem csak úgy általánosságban, hanem akkor konkrétan is. És az Úr Jézus parancsolja, menj és törődj a testvéreddel, és a Szentlélek pedig ebben megelevenít és segít. Csak akkor lesz igazi, ha kapcsolódik az élet forrásához, aki maga Krisztus. Szeretnék elmondani egy-két példát. Hosszú évekkel ezelőtt egyszer volt, nem tudom, akkor talán 3 apró gyermekünk. Az, aki ilyenben volt, az tudja, hogy ilyenkor a feleség mit tud érezni, vagy milyen helyzetben van. És volt egy házaspár, aki jött hozzánk. Azért jöttek, hogy a két feleség elmenjen sétálni, vagy beszélgetni, vagy kávézni. Mi meg a két férfi otthon ültünk a gyerekek között. Nekik is volt 2, nekünk is 3, 43 négyzetméter. Alig találtunk fél méternyi területet, ahol úgy meg tudtunk állni, ahol nem volt szétszórva semmi. De ő nekik mosta a lábát ez a cselekedet. Értitek? Addig, amíg ki tudott menni a fáradtságos dologból, és együtt tudott szeretetben valakivel lenni, ez egy lábmosásnak egyik formája. Ott beszélgetünk, pont konkrét esetre emlékszem. Kérdezi tőlem, hogy érzem magam a gyülekezetben. Elmondtam sok jó dolgot, és mire azt mondtam egy ponton, hogy nemrég gondolkodtam rajta, érdekes, hogy ezt most megkérdezted, de úgy érzem, hogy nincs igazi barátom, nincs igazi lelkitársam a gyülekezetben. Olyan imatárs, akivel úgy mélyen őszintén megosztom a dolgokat. Fél óra csend után egyszer azt mondja, biztos átgondolta a dolgokat, megpróbáljuk. Találkozunk rendszeresen. Találkoztunk rendszeresen, naptárba beírva. Nekem egy kicsit furcsa volt, de leültünk. Feltettük a lábunkat lehet az asztalra, és megkérdezte, hogy vagy. És igazán érdekelte, amit válaszolok. Aztán lehet, hogy megkérdezte, hogy vagy mostanában a feleségeddel. Nagyon nagy hatással volt ez a lábmosás az életemre. Aztán néhányat felírtam ide. Velük kapcsolatban eljött egy olyan idő, amikor olyan mélységes volt a bizalom, és annyira szorított az a dolog bennem, hogy nehezen fejlődök a lelki életemben. Úgy érzem, hogy vannak dolgok, amik visszahúznak, hogy eljött egy olyan alkalom, amikor őszintén és mélyen kitárhattam az életemet Isten előtt, az ő jelenlétükben. Nem hallottam, hogy mondta volna, de most, ahogy visszagondolok, hallom. A lábadat akarom. Milyen úton jártál? Nem a fejedet. Lehajolok hozzád. Meghajolok előtted. Nem a nagyságod előtt, hanem Krisztus szolgájaként lehajolok oda a lábadhoz. Nem a fejedet akarom látni, nem a szemedet, vagy a képzelt koronát a fejeden, hanem a lábadat. Hol jártál? Hol jártál? Mi történt veled? Emlékeztek a bárány, jó pásztor? Így is kérdezhetném, ez a magyar meséből jól ismert vagy a dalból, hol jártál, báránykám? Mit tettél, báránykám? Mit kivert meg, báránykám? Sírtál-e, báránykám? Sírtam bizony. Hogy sírtál? Ehem, behem. És amikor a benned lakó Krisztus megkérdezheti a testvérettől, hogy hol jártál, a lábadat szeretném látni. Micsoda mérhetetlen kegyelem kell ehhez. Milyen mélységes szeretet, tisztelet kell ehhez. Ez nem megy ítélkezve, vagy piszkálódva, nem megy gőgösen, vagy felsőbbrendű módon. De mi mossa a lábunkat? A víz? Az Isten igéje. Az Úr Jézusról ezt olvassuk az Efézusi levélben. Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. A víz fürdőjével az ige által megszentelve, hogy aztán majd egyszer maga elé állítsa, folt, meg ránc, meg mindenféle csúfság nélkül. És amikor neked szolgáló testvérem, ilyen kiváltságban van részed, hogy valaki hajlandó lábát oda tartani. Ezek nagyon mély, fájdalmas testvéri beszélgetések. Mert látszanak az uzódások, látszanak a sebek, látszik a szenvedésnek a nyoma, látszanak a félelmek, az aggodalmak. Lehet, hogy te szolgáló testvérem, aki ilyet valaha is csinálsz, akkor azt mondod, hogy nézd csak, én itt tartom a lavort. Hozom az Isten igéjét. Te beleteheted a lábadat, ha szeretnéd, ha van bizalmad. Az, aki benne van és végigjárt sebes utakat, lehet, hogy bogáncs szaggatta a lábát, lehet, hogy üvegcserepekbe lépett bele. Csak a fájdalmat érzi, de sokszor azt sem tudja, hol és miért történt. Lehet, hogy te, Isten gyermeke, elmondhatod neki, az én lábamat is megmosták itt. Lehet, hogy egy hete, egy hónapja, egy évvel ezelőtt az én lábamat is megmosták itt. Vagy meghallgathatod olyan mélységes csenddel, hogy megoldódnak a dolgok. Vagy szembesítheted Isten igéjével, de csak a mély bizalomban és a kegyelem légkörével nem piszkálódva. Tudod, miért ilyen a lábad? Mert azon az úton, amin jöttél, olyan utakra is letévedtél, ami nem Isten szerint való volt. Tudjátok, milyen gyógyulást hoz ez az ember életébe? És ilyenkor szolgáló testvérem, aki ilyet csinálsz, vagy én, amikor ilyen kiváltságban van részünk, nem mi mossuk meg a másik lábát. Mi nem tudjuk megtisztítani, nem tudjuk meggyógyítani, nem tudjuk a sebeket bekötözni. tudjuk mondani Isten igéjét, amiben vigasztalás van, tudunk együtt imádkozni, meg részese lenni egy olyan találkozásnak, amikor ez a csodálatos Jézus mossa a tanítványok lábát. Egy alkalommal, amikor különösen nehéz helyzetben voltam, egyszer Isten azt mondta erről a házaspárról nekem, mint Timóteusról mondta annak idején. Nincs mellettem hozzá hasonló ember, aki olyan őszintén törődne az ügyeitekkel, mint ő. Nincs hozzám hasonló ember, aki olyan őszintén törődne az ügyeitekkel, mint ő. Mert mindenki a saját dolgával törődik, és nem a Krisztuséval. Ragyog Timóteus példája, és egy fájdalmas mellékes megjegyzés. Nekem is kérdése, hogy az életemben haladok most, akkor leginkább mivel vagyok elfoglalva? A saját dolgaimmal, vagy a Krisztus dolgával? Hadd mondjak el egy másik példát, lábmosás. Árpád testvérünk jó, több bő 10 évvel ezelőtt meghívott egyszer magával, Brassóban voltunk evangélizálni, az ottani baptista gyülekezetbe 2 hétig. Ő szolgált, én csak ott voltam, elvitt magával. Viszont az első nap tudtam, hogy az egyetemi kollégiumban még valószínű vannak ismerőseim, úgyhogy felmentem az egyetemi kollégiumba. 1/2 óra múlva találkoztam is egyet, 10 perc múlva körülbelül 6-an ültek körülöttem, és nem telt el 1/2 óra, én nem tudom ezt, hogy volt, mert nem erőltettem, bár van, aki úgy ismer, hogy én azért egy kicsit nyomatom a dolgokat. Egyszer csak a nyitott Bibliával ott beszélgetünk. Pedig mikor bementem, azért nem tudtam bemenni, mert egy fiú meg egy lány valamit csináltak délután, akik nem voltak házasok. Kint megvártam, nem tudom, mindegy. Olyanok jöttek be tele zúzódásokkal és sebekkel. Én is ilyen kollégiumban sajnos hasonlóan éltem. Nekem Isten nagyon sokat bocsátott meg. Körülbelül 3 órát beszélgettünk, nekem el kellett menni, és azt mondták, nem jönnél vissza máskor is. Mondtam, így nyitott Bibliával? Jó, így igen. Akkor szívesen visszajövök. Minden este az evangelizáció után, ha jól emlékszem, majdnem minden este, visszamentem a kollégiumba, és éjszakának nyúlóan ott sokáig beszélgettünk. Nyitott Bibliával. Volt olyan, hogy itt beszélgettünk, a másik szobában valaki nagyon rosszul volt, és azt mondták, hogy itt van valaki, aki ilyen bibliás, gyere, légy szíves, imádkozzál érte. Mert ott fekszik, és nagyon rosszul van. Ilyenek a fiatalok. Ugye? Nem tesztelni akartak, de valahol benne van. Szeretnénk látni Istennek az erejét. Szép, amit mondasz. De hol van benne az Isten jelenlét? Na de, kaptam a házigazdától egy kulcsot, hogy azzal, amikor éjszaka hazamegyek, nyugodtan menjek be, hűtőszekrény, érezzem magam otthon, és tudtam, hogy úgy is van. Egy alkalommal elfelejtettem a kulcsot, megyek haza körülbelül 1:30 körül, és már láttam, hogy most be kell csengetni. Kicsit nehezemre esett, mert olyan lelkipásztor volt ott, aki körülbelül úgy, olyan vezető volt az erdélyi magyar baptisták között, mint itt mondjuk Pap János. Mint a nála aludnék, és akkor 1:30-kor csengetek. Ez eddig nem érdekes, talán nem is kellett volna elmondani. De ami most érdekes, lejött, szépen felöltözve, de azért egy kicsit kikondikált a pizsama egy ponton, tehát láttam, hogy rávette a pizsamára. Minden bizonnyal éjszaka az álmából kelt föl. Azt a mérhetetlen kedvességet, meg szeretetet, ahogy velem foglalkozott. Most nem azt mondta, hogy ott a hűtőszekrény. Bekísért a konyhába, leültetett az asztalhoz, mit szeretnél? Ahogy még most is látom az arcát. Tehát fölírtam utána magamnak egy papírra, ne felejtsd el, ahogy Gyula szolgált neked. Ne felejtsd el. Olyan belső igazi törődéssel, olyan igazi érdeklődéssel leült, és csak figyelt, és nem tudom, meddig hallgatta, hogy velem ma mi történt. Most a lábamat. Eltelt egy pár év, egy alkalommal valakik azt mondják, ez a mi gyülekezetünkben történt, hogy látjuk, hogy annyi mindent tesztek, olyan fáradtak vagytok, biztos jól jönne egy pihenés nektek, befizetünk benneteket egy hétvégére valahova. Megpróbáltam az államat visszatolni, és tényleg így volt. Ha jól emlékszem, még autónk se volt, azt is valószínű, ők adták kölcsön. Nagyszerű hely kiválasztva, ülünk a kandalló előtt, pattog a tűz Gabikával, és arra gondoltam, hogy én úgy szeretek ebbe a gyülekezetbe tartozni. Mert olyan gyönyörű ez a gyülekezet. Egész héten, ahogy a lábmosásnak különböző dolgai eszembe jutottak, én csak ültem otthon, és azt mondtam, hogy de gyönyörű ez a gyülekezet. Vannak napok, amikor csak a nehézségeket látjuk, meg lehet, hogy a konfliktust meg a de ez olyan gyönyörű ez a gyülekezet. Nem miattad, meg miattam, hanem a jelenlevő Krisztus miatt. Amikor megpróbáltuk a hétvége után megköszönni, akkor azt mondják, hogy legalább egy kicsit visszaadhatunk nektek. Na, egy másik. Én azt kértem az Urat, hogy legalább ne sírjak. Potránkoztatni nem akarok, meg elterelni az igazi lényegről a figyelmet, meg pláne nem. Körülbelül másfél évvel ezelőtt történt. Jövök egyre közelebb. Ezek még mindig ilyen matuzsálemi. Vannak erről a hétről is. Na, hogyha jut eszetekbe olyan, én hallottam az imádságokba olyat, ami gyanús nekem, hogy az lehetett, hogy a héten megmosta Jézus a lábadat, vagy az előző hetekben, akkor majd kérlek egy pár mondatban mondd el, mindjárt lesz rá lehetőség. Vagy mába kéne hagynom. Igen. Jó. Szóval, köszönöm, hogy mégis visszaélhetek a türelmetekkel. Másfél évvel ezelőtt egy ifjúsági tábornak a felkészítő napjai voltak. Tudtam, hogy mi lesz ott. Számítottam valami hasonlóra, de azért erre nem igazán számítottam. Aznap este egyszer csak felhív Virág, aki elment erre a felkészítő hétvégére, és zokogva mondja a telefon másik oldalán, hogy ma a vezetőkkel a lábmosásról volt szó. Ők behozták a lavort meg a törő között, és elkezdték mosni a lábunkat. De úgy tényleg. Tehát fizikálisan is. És aztán azt mondta, hogy még mondták, hogy most akit nagyon szeretsz és tisztelsz, annak menj oda és mosd meg a lábát. És én most fölhívtalak titeket, mert olyan kár, hogy nem vagytok itt, mert én a ti lábatokat szeretném mosni. Mondja egy 17 éves lány az apjának meg az anyjának. Az édesapjának, meg az édesanyjának. Aztán egy jó beszélgetés lett úgy telefonon keresztül, ez meg jó nagy nyári meleg volt, és ahogy így ültem, lett könyökölve térdemre, hát ömlöttek a könnyeim. Tudjátok, hova csöpögött? Leadom esztelen lábamra. Csöpögött rá, és mondom neki, Virág, te most is mosod a lábamat. Sokkal jobban esett, ahogy a lelkemet mosta. De a lábamon is ment, még láttam is a szememmel. Aztán a hét alatt rám került valahogy a sor a szolgálók között, és mentem az ifi táborba. Kezdődik este a dicsőítés. Én valahol a terem közepén Gabikával állok, elő Virág. Egyszer csak jön oda, átölel jó szorosan, és azt mondja, annyira tele van a szeretettel, meg az örömmel a szívem, valakinek ki kell fejezni, és ott szorongatott engem, nem tudom meddig. Fiatalok nagy hangon énekeltek. Aztán vége volt az alkalomnak, és oda megyek hozzá, leültem mellé. És mondom, Virág, én azért előre lábmosásról mást is gondolok, ám talán most jó, ha beszélünk róla. Nem azt mondták neked, hogy aki a legtöbb fájdalmat okozta, annak menj oda és mosd meg a lábát, vagy akinek valamiért nehéz. Nem válaszolt rá. Mondom, talán én vagyok az, aki neked a legtöbb nehézséget meg a fájdalmat okozza. Folytak a könnyei. Meg tudsz nekem bocsátani? Na, ezt a tekintetet nem fogom elfelejteni. Visszanézett rám, folytak a könnyei, és azt mondta, már megbocsátotta. Halljátok a lábmosást? Halljátok? Néha az a kérdés bennem, hogy miért nem tesszük meg gyakrabban, hogy fizikailag is megmossuk egymás lábát. Tehát én még olyan nem volt, hogy valaki elé lavorral letérdeltem volna, és olyan se volt, hogy elém. Egyébként nem hiszem, hogy ezt mondta az Úr, hogy ezt csináljátok fizikális értelemben. te gyakoroljátok lelki módon. Ahogy téged megmosott a pásztor, mosd meg a testvéredet. Na még egyet. Ez a múlt hónapban volt. Jött egy SMS. Szokott ilyen lenni, itt úgy csak mennek néha SMS-ek. Az szerepelt az SMS-ben, legyen áldott az életed, Laci, és a tesszalonikai levélből egy rész. Az a tesszalonikai levélből a rész így hangzik, hogy maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizzen meg a ti lelketeket, testeteket, elméteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Akkor is nagyon jól esett, mikor találkoztunk, mondtam is, hogy mennyire jó. De azt nem gondoltam, hogy 3-4 nap múlva történik az a fajta baleset, amiről itt sokan tudtok. Őrizze meg a ti lelketeket, testeteket, elméteket. Az csak ő tudja, hogy miért imádkozott. Halljátok, milyen egyszerű módon lehet lábat mosni? A Krisztus dicsőségére. Nagyon sokszor látom. Itt volt egy közgyűlés, emlékeztek? Itt volt egy csomó vendég. És kint nem tudom hányan egész nap, hogy dolgoztatok. Mostátok a lábát azoknak, akik itt lehettek. Amikor a Tini konfi történt, és ide felfektettünk egy hatalmas csatornát. Mi Gabikával ezt az SMN dolgot kitaláltuk, ti meg csináltátok anélkül, hogy én rátettem volna a kezemet. Hogyan? Milyen szívvel? Még vannak, akik most is felemlegetik, mekkora élmény volt. És nem csak az előkészület, mert az is egy csomó munka volt, de még utána valakik csak rendet raktak. Nagy fagyi kehely végigért a folyosón. Nem tudom, vagy 60 gyerek. Aztán láttalak benneteket a Rumi kastélyban, amikor ott ültetek egy-egy sérült gyermek mellett, hoztam talán fogva a kezét, megsimogatva, fölvettétek, és így pörgettétek. Ahogy téged megmosott az Isten. De volt olyan ifjúsági, amikor leültünk, és én emlékszem, amikor a kör közepén ültem, és valakik valamit mondtak nekem, hogy az milyen jól esett. Most a lábomat. Na de mennyi ilyen van még? Amikor Isten tisztelet alatt valamelyik fiatal, vagy bárki kész egy kicsi gyereket kivinni, és a másik addig itt tud lenni csendben. De nem csak ő, kiment innen 40 gyerek most, nem? És olyan csend van. Sokkal többet kapnak a gyerekek ott, de ez nekünk egy lábmosás. Felszabadul addig az édesanyja vagy a szülő, hogy tudjon Isten igényére figyelni. Volt olyan, hogy elmentünk egy másik tini konfira, és nekünk még egy csomó kicsi gyerekünk volt. Volt, aki megnyitotta az otthonát, és belepték a gyerekek az otthonát. Én nem tudom, hány lehetett ott, mikor este összeszedegettük őket. Most a tanítványok lábát. Ismerek olyat a gyülekezetből, aki, hogyha valamilyen nehéz helyzetbe kerül valaki, szüksége van valamire, akkor egyszer csak látom, hogy megjelenik mellette olyan csendes, szelíd, egyszerű módon. És lehet, hogy a következő nap lesz egy, vagy a héten mondjuk egy szekrény, vagy bármi. Szóval gyönyörködöm ebben a gyülekezetben. Olvastam Böjte Csabának egy beszámolóját. Azt mondja, hogy ott az intézeti gyerekek, és rengeteg intézeti gyerekkel foglalkozik, úgyis tudjátok, volt olyan idő, amikor nagyon rosszak voltak, nagyon elevenek. Próbáltak mindenféle fejmosást gyakorolni. Azt mondja, a pedagógiai érzékünknek, képességünknek a végére értünk, de nem nagyon érte semmit. Egyszer, egy szertartáson felolvastuk az evangéliumot, aztán én nem csináltam mást, mondja Böjte Csaba, csak vettem a lavort, meg a törő között, és a legelső sorban ültek a legcsintalanabb fiúk, és én végigmostam a lábukat. Azt mondja, döbbent. Szólt egy ének közben, és döbbenten nézte a gyülekezet. Aztán azt mondja, rájuk néztem, és én még olyan szépnek sose láttam őket, mint akkor. Tudod, amikor mosod a testvéred lábát, és ránézel, milyen szép? Azt mondja, bementünk utána, oda sereglettek körém, átöleltek, nagyon jó volt, és egyszer csak az egyik a legcsintalanabb, azt mondja, én nem akarok többet rossz lenni. Én se. Ez egy gyülekezet olyan, ami csodálatos, gyönyörűséges, és én örömmel nézek rá. Uram Jézus, köszönöm neked, hogy te ilyen gyönyörű vagy. És hálás vagyok ezekért a napokért, amikor olyan szépnek láthattam és láthatom a te családodat, a gyülekezetet. Jó nekem, hogy ide tartozhatok. És dicsőség legyen neked. Egyedül neked legyen dicsőség mindazért a jóért, amit velünk, bennünk és közöttünk történhet. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, testeteket és elméteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Amen.